gyönyörű volt a fegyvereknek a torkolat tüze. Mint hogy egy mindig így kiugrált volna belőle egy ilyen mesebeli tujafam.
Én is jól szórakoztam ezen a filmen, de az még nem változott a tényel, hogy ez egy kurva szarbaromság.
Na hát, hogy ez?
Nem bírtam lekötni magam, meg kellett néznem a telefonon, hogy IMDb-n hol áll ez a szar.
Ez egy ilyen orgazmus maraton volt ez a film, én teljesen olyan megvittem voltam tőle.
Filmbarátok podcast.
Mondja Szabi hallgatónk, a filmgyűjtős adásból ismerhetitek őt. Sziasztok, ez a 129. adásunk, és egy különleges vendég van nálunk. Örülök, hogy összejött ez az adás. Kicsit pengejelen táncolt itt technikai téren, de végső soron összejött. Úgyhogy nagy örömömre szolgál, hogy bejelentessem, hogy itt van nálunk Gigor Attila, filmrendező. Szia Attila.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok.
És itt van még természetesen Black Sheep és sziasztok. Gergő.
Sziasztok!
Na, Szortás sajnos nem tudott jönni, de azt hiszem így is teljesen jó kis társaság összegyűlt itt. Hát Attila, még egyszer azt köszönjük meg, hogy elfogadtad a meghívást, és ez nem elég, hogy mi itt beszélgetünk egy kicsit, hanem később még ti ezt egy külön videóban láthatjátok majd, csinálunk egy audio kommentárt is a Q című filmhez.
Én köszönöm a megkeresést.
Mert megjelent frissen a Kut DVD, és láttam, hogy nincs rajta audio kommentár, és ez ilyenkor egy nagy riasztó szólalt meg itt a fejemben, hogy hoppá-hoppá, mint a huroknál annó, le kéne csapni erre a lehetőségre. Úgyhogy kicsit körülményesen, de sikerült felvenni veled a kapcsolatot, mert online nem nagyon vagy jelen, én azt vettem észre.
Hát én ilyen vagyok, Peeping Tom vagyok, vagy hogy hívják, ez kukkoló vagyok a Facebookon, csak nem nagyon szeretem használni, meg ugye nekem a Gigor az ilyen felvett névmelókhoz. Uh-huh. Nem ezen a néven vagyok elsősorban online, és nem is nagyon szeretek megnyilvánulni, elsősorban azon keresztül igyekszem kommunikálni, amit csinálok, és azon kívül nem szeretek posztolgatni magamról dolgokat, hanem muszáj.
Uh-huh. Jó, ez is teljesen rendben van. Hát van egy közös ismerősünk, ő segített végül elérni téged, de örülök, hogy nagyon pozitívan álltál hozzá, és ha minden igaz, nem is csináltál még ilyet, hogy audio kommentár.
Nem. Általában nekem ezt a mágába sincs visszanézni azt, amit csinálok. De uh-huh. Ez mindig egy ilyen sok.
Azért, mert már annyira unod úgymond a kész filmet, vagy amiatt, hogy annyiszor kellett már látni egy-egy részletet, hogy már nem bírod megnézni, vagy mi az hát oka ennek?
Igen, van ennek egy ilyen versenysport fáradtsága is, hogy annyiszor kell olyan szemszögből és olyan annyiféle technikai körülmény miatt kell újra és újra nézni az egész filmet, hogy van egy ilyen típusú effektív fizikai fáradtságot tőle, de engem inkább megvisel a lelki része, most nem akarok mindjárt az elején ennyire mélyre menni, de mindig igyekszem valami olyat csinálni, ami nekem nagyon fontos, és ezért mindig borzasztó nehéz aztán azt kiengedni a kezedből, és oda engedni a nézők elé, hogy aztán mindenkinek legyen véleménye róla, és mindig azt érzed pont azért, mert nagyon fontos neked, hogy abban a pillanatban, hogy valaki elkezdi nézni, hirtelen így rossz lesz az egész, és minden, amit akartál, az nem úgy jön ki, és ez a frusztráció az, ami miatt én nehezen mindig valószínűleg sokkal rosszabb filmet látok, mint amilyen. Amikor meg forgatod, akkor meg egy sokkal jobb filmet képzelsz el, mint amilyen valószínűleg. Tehát az ember nagyon nehezen találja meg saját. Mm. Tehát úgy így képzelem el azt, hogy ha az embernek gyereke van, hogy nagyon-nagyon nehéz objektíven nyilatkozni róla.
Mm-hmm. Szoktál kritikákat olvasni a filmedről?
Szoktam, persze, nem bírom ki. Uh-huh.
És ezt el tudod amúgy engedni? Tehát, hogy mennyire visel meg, hogyha mondjuk valami olyat olvasol, ami nem feltétlenül pozitív?
Azt, ha nem feltétlenül pozitív, az kevésbé visel meg. Sőt, mit tudom én, közönség találkozó helyzetekben, vagy privát beszélgetésekben kifejezetten szeretem, ha valaki beleáll, és akar arról beszélni, hogy miért nem tetszett neki. A felszínes ítélkezést viseli nehezen nyilván az ember, meg amikor azt érzi, hogy rossz indulat van abban, amit írnak, vagy nem feltétlenül... tehát, hogy amikor azt érzed, hogy nem jogos
Tehát amikor mondjuk a stílus zavar, tehát hogy mondjuk az nem feltétlenül érzen alaposnak, majd megfelelően megfogalmazottnak.
Hát nem is feltétlenül arról beszélek, hogy nem az a baj, amit mondasz, hanem ahogy mondod, tehát nem ilyen kapcsolati érvekre gondolok, hanem inkább amikor teljesen egyértelműen valaki az elejétől a végéig utálta és idegesítette, és hogyha érzelmileg valami felbassz, akkor nagyon nehéz azon gondolkodni, hogy az ember, tehát mindenki, aki csinál filmet, azt azért csinálja, mert nem azért, hogy valami borzasztó idegesítő hülyeséget csináljon, hanem valami szándék volt. És amikor a nyomát sem érzem annak, hogy az illető kritikaíró meg szeretné érteni, hogy mit akartunk ezzel, azon kívül, hogy őt idegesíteni, akkor én ezt meglehetősen szakmaiatlannak érzem. Tehát még egyszer mondom, és nem az a baj, hogyha ezek után arra jut, hogy de ez a film akkor se jó, mert hogyha van a mert után érv, akkor azzal hát egyrészt tanulok is belőle, meg magamban tudok vitatkozni is vele, tehát onnantól már is egy párbeszéd van. Engem azt szokott idegesíteni egyébként, én annyira rossz kritikákat nem is kaptam még, hála Istennek, ez ugyanígy tiszta lelkismeretem, mert ugyanígy idegesít mások kritikájánál, hogyha leírják egy színészről, hogy a szar, vagy egy rendezőről, hogy ez tehetségtelen, mert abban a pillanatban, hogy ilyen kategóriákat ír le valaki, az tökéletesen szakmaiatlan, és annak a bizonyíték, hogy fogalma sincs, hogy a film hogy készül.
Jó, hát igen, ahogy mondtad, igazából nem nagyon se a nyomozónál, se a kútnál nem találkoztam kifejezetten negatív véleménnyel, úgyhogy te, sőt a terápiánál sem.
Igen, nem, a kútról voltak negatív kritikák, de amit úgy rossz kritikának nevezek, tehát ami zavart a felszínességével, olyan nagyon kevés volt. A rossz kritikákat, azokat meg el tudtam fogadni.
Hát meg ott a rossz kritika is inkább csak így csalódásként írta le, nem? Tehát én is úgy nagyjából keresgéltem most így a filmet megnézve, és amit úgy találtam, az a legrosszabb az volt, ami azt írta, hogy nem lett olyan jó, mint mondjuk néhányan várták. Tehát ez azért még nem annyira vészes.
Hát nem, meg hát nyilván én is tudtam, hogy tehát erre számítottam őszintén szóval. Főleg az idő is megszépítette a nyomozót, jó sokat vártunk a második filmre, úgyhogy erre lehetett számítani, hogy minden kritikának az lesz az első mondata, hogy nem olyan jó, mint a nyomozó, aztán hogy utána miért úgyis az volt a lényeg.
Jó. Menjünk a hallgatói kérdésekkel, srácok, mert végtelenül sok időnk nincs, és szerintem azok is sokban lefedik az Attilának a munkásságát. Akkor kezdem én mondjuk egy olyan kérdés Attilától, ami bennem is egyből feljött a kút nézések közben, hogy a nyomozó sikere után nem jött a szóba, hogy az Anger Zsolt valamilyen szerepben benne legyen a kútban. Mert ez is bennem volt, hogy valószínűleg nem nagyon ért rá, mert az Anger az ilyen szuper foglalkoztatott lett az utóbbi években, leginkább a Cop Mortem kapcsán. De
not.
Például a Johnny szerepére az Anger szerintem tökéletes lehetett volna.
Igen, nem tudom, hogy mennyire, tehát hogy érted, ezek ilyen kényes szakmai dolgok, de talán nem bántom meg a Zsolt, de sokáig beszélgettem vele az egyik szerepről, és aztán az én döntésem volt az, hogy tehát egy kevésbé gyakorlott színészt akarok kipróbálni. Arra a szerepre, és erről aztán sokat beszélgettünk. És jó sokáig húztam egyébként a szereplő válogatást, és az Anger az nyilván ott volt a fejemben. De úgy éreztem, hogy most mást. Tehát a Zsolt lehet, hogy túlságosan is összerült nekem a nyomozó főszereplőjével, és nem akartam, azt éreztem volna, hogy akkor most is ismétlünk valamit, és a Zsolttal bízom benne, hogy fogunk még együtt dolgozni, akkor nem feltétlenül egy mellékszerepben akarok. És teljesen őszintén én azt éreztem, hogy ebben a filmben most nekem nem ő az első, és akkor az embernek mindig mennie kell a intuíciója után. De hát továbbra is korának az egyik korosztályának az egyik legnagyobb színészének tartom a Zsoltot. Ezt mondtam neki, hogy bízom benne, hogy tudja is. És hát úgy látom én is most a karrierjét, hogy nincs rá szorulva az én biztatásom, de hál' Istennek nagyon jól menj neki.
Nagyon. Jó. Srácok?
És így a most néztem egy kicsit az IMDb-ben, hogy a fontosabb szereplők, tehát nem tudom, Cafétás Roland, vagy Jankovics Péter, hogy nem annyira nagyon ismert, meg nagyon foglalkoztatott színészek, hogy őket így ismertett korábbról, hogy pont rájuk esett a választás, vagy van valami különös sztoria, hogy miért pont őket találtad így meg?
Igen, ez egy nagyon fontos szempont nekem mindig, hogy a felfedezés öröme meglegyen a szereposztásban, de azért nem nulláról szoktam indítani a keresést. Tehát például a Jankovics Peti, akivel volt egy ilyen nagyon jó független színházi társulat, a Bodó Viktor Színház, amit úgy hívtak, hogy Sputnik, és a Peti annak volt a tagja a Nikével együtt. És én dolgoztam abban a színházban, csináltam néhány színházi nevelési előadást, és az egyikben játszott a Peti. És én borzasztóan megszerettem az ő karakterét. Tehát az ő szerepe volt az egyetlen, talán a kisebbeket leszámítva, amire nem csináltam egyáltalán szereplőválogatást, hanem azt a Petinek írtam egészen konkrétan, mert többek között azért, mert nem játszott még filmben, és én nagyon szeretem a fejét, az orgánumát, meg azt a titkot, amit az ő személye hordoz. Úgyhogy azért nem teljesen vakon, nem teljesen ismeretlenül választottam őt. A Rolival, a Cafétás Rolival meg még az egyetem alatt dolgoztunk, tehát vizsgafilmemben is játszott, dolgoztam osztálytársam filmében, amiben ő is játszott, úgyhogy onnan régi volt az ismerettség, de egy ideje már szem előtt évesztettük egymást, és Londonban, vagy valahol Angliában dolgozott, és akkor ott hívtam fel, hogy nem jön el haza egy szereplő válogatásra, de arra a szerepre castingot csináltunk. De az mindig szempont nekem, igen, hogy ha ismert arcokat használok, akkor azokat kevésbé használok, bocsánat, nagyon rossz kifejezés, de értsétek jól, tehát ha ismert emberekkel dolgozom, akkor azokat olyasmi karakternek próbáljam berakni, ami kevéssé ismert tőlük, gondolok itt az Udvaros Dorkára, aki csodálatos ebbe a trampiba, amit csinál szerintem, és amikor meg kevésbé ismert arcokkal dolgozom, az meg pont azért, tehát a felfedezés öröme, hogy az ember beleszeret egy arcba, akkor azt szeretném megosztani, vagy egy személyiségbe, hogy milyen szépen klappol a megint karakterrel, és ez engem kifejezetten izgat, hogy a nézők, a kellő együttött nézők, az nem a számomra. Hát szóval ez az egész sztárkultuszt én annyira nem szeretem se itthon, se külföldön. Szerintem elviszi a figyelmet a valós színészi teljesítményről. Ezért nagyon szeretek ismeretlen vagy kevésbé ismert arcokat bemutatni a nézőknek.
Gergő?
Én itt nem eltérnék itt egy picit ettől a témától, eddig voltunk, itt a terápiára szeretnék átmenni egy picit, mert hogy én most tényleg nem azért mondom, mert itt vagy, hanem tényleg így talán a legkedvencebb magyar sorozatom, ami így valaha készült. Mondjuk annyira sok magyar sorozatot nem néztem, de...
szépen, nagyon, nagyon szeretjük mi is csinálni, nagyon büszkék vagyunk rá őszintén szóval.
És igen, és most ugye mostanában fog jönni a harmadik évad talán.
Így van, az utolsó évad most jön ki, novemberben lesz a tévébe.
Mert hogy, de már egy ideje készen van, amennyire én tudom. Igen, tehát, hogy igen. Már két éve volt a felvétel, vagy egy éve?
Tavaly nyáron fejeztük be az utómunkát, és előtte forgattuk, igen. Tehát ugye ez téli forgatás volt, úgyhogy tavaly előtt ősszel kezdtük a forgatást.
Igen, és tehát tényleg így én az első évadot néztem végig, még a másodiknak nem értem a végére, de tényleg nagyon-nagyon imádom, főleg ezeket a kameradrámás dolgokat, hogy tényleg így két ember ül és beszélget, és itt tényleg csak a forgatókönyvön, a rendezésen és a színészeken, itt tényleg minden rajta van. És az lenne a kérdés, hogy ugye ez egy adaptáció, ugye ennek volt előtt egy amerikai verziója, azért meg egy izraeli verziója.
Így van.
Hogy
hát illetve nagyon sok az amerikai, az már egy volt a sok közül.
Ja,
az lett a leghíresebb az angol nyelv miatt, de nagyon sok mutációja van.
Tehát, hogy maga a formátum volt az, amit nagyon vittek, és hogy ti itt mennyire kaptatok itt szabad kezet, tehát, hogy mondjuk végignézitek ezeket a korábbi iterációit a sorozatnak, vagy meg volt a formátum, és akkor oké, akkor csináljunk valamit.
Hát több lépcsős volt a dolog. Annak idején, mikor az első évadot elkezdtük, akkor engem íróként hívtak az HBO-ba arra a sorozatra, úgyhogy megkaptam tőlük az eredeti izraeli első évadot, és azt néztem csak végig. Utána az összes többit már az izraeli sem néztük meg a másodikhoz, hanem forgatókönyveket kapunk. És az összes többi változatát azt hanyagoltuk, azokat nem néztük meg. Eldöntöttük, illetve az HBO fogta nyilván a kezünket ez alatt, de eldöntöttük, hogy mi legyen akkor a dolognak a stílusa, és utána azt vettük. Tehát, hogy na például ez például rosszul esett kritikával, csak hogy erről beszéltünk az elején, amikor azt olvastam a terápiával kapcsolatban, hogy mi egy az egybe koppintottuk az amerikait. Ez effektív nem igaz, tehát hogy meg se néztük az amerikait, olyannyira nem koppintottuk. Ez egy adaptáció volt, és na, tehát az ilyen szakmaiatlan dolgok szoktak csak bosszantani, amikor tényszerűen nem igaz dolgokat írnak le, zárója bezárva, és a szabad kéz az meg folyamatosan alakult a három évad alatt. Tehát az első évadban még viszonylag íróként hűen kellett követnünk a storyline-okat, ott egyébként még ott már egy telefonhívásra voltam Haggai Lévitől, mert folyamatos kontaktban voltak az HBO-s főnökeink a Haggai Lévivel, aki ugye az eredetit csinálta most meg az Affair című szerintem nagyon jó sorozatot, és ott még olyan szinten egyeztettek vele, hogy amikor például pont én írtam azt a szállat, amit aztán a Nagy Ervin játszott, és az Enyedi Ildikó rendezett, ahol egy gyárosból, bobázó pilótából csináltunk gyárost, azt folyamatosan egyeztették vele, hogy akkor ez a változat hogy működik, hogy ő szereti-e, mit szól hozzá, stb. És aztán a második évadban már sokkal, sokkal bátrabban rugaszkodtunk el az eredeti anyagtól, de még mindig azokban a történetekben maradtunk, amik az izraeli második évadban voltak többé-kevésbé, csak ott például a gyárosból, mivel nekünk volt már gyáros az elsőbe, politikus csináltunk, elég konkrét elvárás is volt az HBO részéről, hogy amennyire lehet piszkáljunk, tehát szurkáljunk meg darásfészkeket, és így ne féljünk az aktuális témáktól, szóval azt meg azért volt nagyon izgalmas írni, de azért dramaturgiailag meg mindenhogy maradni kellett az eredetinél, és most a harmadik évadban volt először íróilag arra lehetőségünk, hogy ugye az amerikai, ott már csak Amerikában készült harmadik évad, Izraelben már nem. És az amerikai is csak 4 napos hét volt. És mi 5 napos hetet csináltunk, úgy, hogy az amerikai volt csak 3-at adaptálunk, és 2 az a helyi írócsapatnak a találmánya.
Uh-huh. És akkor így melyik volt jobban kedvedre való, a játékfilmezés vagy a tévé?
Hát ugye a játékfilmet nagyon keveset csináltam, szám szerint 2-t. Nehéz. Sokkal stresszesebbnek érzem valahogy, meg igen, a terápiánál megvolt az a könnyebbség, hogy amikor megkaptam az izraelit, akkor nagyon durván rajongó lettem. Tehát én sem akartam elhinni, hogy ilyen van, hogy ketten ülnek egy szobába, ráadásul az izraelibe látod, hogy 2 sékelből forgatták, tehát hogy tényleg alig volt még költségvetésük. Az elsők tényleg elmentek valami szobába, lerakták a nem annyira jó kameráikat, bevilágítottak, hogy tudták, aztán hat szóljon, és tényleg csak a forgatókönyv és a színészekről szólt. Annyira rajongtam érte, hogy az első, tehát amikor elkezdtük a sajátunkat csinálni, akkor az volt a feladat, hogy ne csináljunk sokkal rosszabbat, mint az eredeti, mert azt annyira nagyra tartottam, hogy az volt a cél, hogy próbáljuk megütni azt a szintet, amit ők csináltak, és alázatosnak lenni az eredeti nagy műhöz, mit tudom én, mint amikor Shakespeare csinál színházba. És ezért nem volt az a stressz a terápiában, hogy most akkor ki mit fog szólni hozzá, mert olyan biztosan tudtam, hogy az, amit csinálunk, az jó, nem azért, mert mi jók vagyunk, hanem mert az eredeti alapanyag annyira jó volt. Még a saját filmednél, amikor kitalálsz egy történetet egy korbonszokról, vagy egy mozgássérült fiúról, aki elvesztette a kutyáját, nem tudod, hogy ez bárkit érdekelni fog-e, illetve még akit érdekel, az úgy érti-e azt a nyelvet, amit te beszélsz, ahogy te. Rengeteg kérdés van a terápiánál, meg nem volt ilyen kérdés, mert mégiscsak ott volt mögöttünk felettünk ez a monstrum, amit úgy hívnak, hogy HBO, és folyamatos kontroll alatt nagyon folyamatos visszajelzést kaptunk arról, hogy igen, erre van szükség, és aztán hála Istennek a nézők is visszaigazolták, hogy működik, amit szeretnénk.
Uh-huh. Gergő, egyéb terápiával kapcsolatos?
Hát szerintem van még rengeteg érdekes téma. Minden esetre ezt tényleg örültem, hogy hallottam meg, tényleg ezt itt tudtad mondani, mert nálunk ez egy családi program volt, tehát így de... édesanyám is végignézte meg, bátyám is végignézte, úgyhogy mindannyian nagyon szeretjük a terápiát.
Nagyon köszönjük, viszonyatosan jó ezt hallani, és nagyon remélem, hogy a harmadik is tetszeni fog. Én nagyon boldogan írtam, én voltam az egyik szerencsés az írók közül, aki a saját sztorit írhatott, tehát együtt találtuk ki a csapattal, és aztán én írtam a hétfői napot, és nagyon, nagyon szerettem.
Hát alig várom tényleg.
Hát Attila, egy kérés, hogy a mikrofont esetleg egy kicsit közelebb, mert nagyon tompán, nem tudom, csak én hallok.
Nem, tényleg kicsit tompa.
Ja, igen, mert beesett a gallérom alá, most ide raktam hát a számra.
Már hamarabb szólnom kellett volna. Na, szerintem folytassuk a hallgatói kérdésekkel, mert sok van, és az idő kevés, de talán az, ami anno az Istitől is megkérdeztük, hogy Dominik küldte el ezt a kérdést, hogy mit tudsz ajánlani egy olyan feltörekvő filmrendezőnek, aki több film ötlettel is rendelkezik, de nem tudja, hogy hogy kezdjen neki egy film megvalósításának. Én tudok én egy például, én is írtam egyszer egy a Budapest filmnél volt tizen franc tudja hány évvel ezelőtt egy ilyen szinopszis verseny, ahová aha, csak be kellett küldeni, és ők abból csináltak valamit. Beküldtem, természetesen nem nyert az enyém.
Azt hittem, abból lett a kincsem végül.
Á, sajnos nem. A kopmortem, igen. De
én küldtem.
És hogy nem tudom, ilyenek vannak-e még, mert soha többet nem hallottam ilyen akcióról, de hogy te mit tudnál ajánlani embereknek, hogy hogy kezdjenek neki? Merjenek-e álmodni egyáltalán, vagy a hosszú egyetemes utat kell, hogy végigjárják?
Semmiképp nem függ ez a dolog a Színház és Filmművészeti Egyetemtől, tehát lelki alkat kérdése, hogy mennyi önbizalmad van. Tehát magamról tudom, hogyha többek között azért vettek fel rendezőszakra, mert egy pillanatra sem hittem el, hogy engem fölvehetnek. Én turistának mentem oda, hogy ez hogy megy ez a felvételi, mert nem igazán tudtam éppen, hogy mit kezdjek magammal, de ezért, mert nem figyeltem oda, ezért nagy szerencsém volt, és fölvettek. Viszont anélkül én soha nem hittem volna el, hogy én tudok filmet csinálni. Ott persze már megkaptam azt a visszajelzést, meg azt a gyakorlatot, hogy nem is volt más választásom, muszáj volt pályázni. De Dominiknek teljesen értem a problémáját, mert borzasztó nehéz. Kicsit olyan a nagyjátékfilmkészítés, mint egyébként a reklámfilmezés, hogy addig nem csinálsz reklámot, amíg nem csináltál már reklámot, és ez így borzasztó nehéz neki kezdeni a pályának. Azért az egy iszonyatos nagy könnyebbség, hogy gyakorlatilag nézhető képet tudsz már a telefonoddal készíteni, tehát közhely, de végtelenül igaz, hogy rengeteg, most már minden a kezünkben van ahhoz, hogy forgassunk. Tehát a Bergman idejében olyan lámpákat kellett mozgatni, meg olyan felszerelést, amit a halandó ember egyszerűen nem jutott hozzá. Most már nem feltétlenül van erre szükség. Hát nézzétek meg a Dogma mozgalmat, nézzétek meg a Lars von Trier karrierjét, azért nem csak nagy filmekből áll a filmkészítés, sőt, hát az ember szerintem úgy kezdje el, hogy kezdje el csinálni. Tökéletesen mindegy, hogy honnan. Az a Dominik kérdése azért általános egy kicsit, és azért nehéz konkrétan válaszolni rá, mert nem tudom, hogy ő például a filmkészítésnek melyik részét akarja. Filmet akar csinálni, azt mondja, de ez azt jelenti, hogy meg is akarja írni a könyvet. Ha meg akarja írni, akkor hajrá. Rengeteg könyv van, az Egri Lajostól elkezdve, az összes ilyen hollywoodi nagyguru írt már egy csomó könyvet arról, hogy hogy kell forgatókönyvet írni. Nyilvánvalóan egyik se biblia. Viszont az, hogy elindítson téged azon az úton, hogy üljek le, és írjam le először, hogy külső lakást, vagy külső lakás terasz a nappal, és hogy utána milyen mondatok jöjjenek, ebben tudnak segíteni ezek a könyvek. Ha nem akarsz írni, akkor is rengeteg gyakorlatot tudsz magadnak kitalálni. Hogyha rendezni akarsz, a filmet akarsz összehozni, akkor én azt gondolnám, hogy talán az a legjobb, illetve ilyen gyakorlatokat akarunk most ja igen, most van egy osztályunk, a Szénzis Filmművészeti Egyetem, egy közös osztályunk az Enyedi Ildikóval, fölkért, hogy indítsuk, és ott is ilyen gyakorlatokat, ilyen alapvető gyakorlatokat csináltatunk a srácokkal, hogy mit tudom, de van egy zene, amit nagyon szeretsz. Az egy tök jó gyakorlat, hogy fogod azt a számot, és kitalálsz rá egy videoklipet, vagy bármit. Milyen képeket tudok elképzelni erre a zenére. És ilyen kis gyakorlatokat, most már minden a kezedben van ahhoz, hogy ezeket a gyakorlatokat csináld. Van egy regény részlet, van egy hát filmrészlet nem annyira szerencsés, de bármilyen jelenet egy képregényből, vagy bármiből, amit szeretsz, akkor fogd azt a 6 perces jelenetet, kérd meg két haverodat, akiről azt gondolod, hogy tudnak játszani, vagy ne adj Isten, meg is keresztelt színészeket, és forgasd le azt a jelenetet. Tök mindegy, hogy mihez. Egyszerűen érezd meg, hogy milyen az, amikor színészek elmondanak 4 mondatot egy kamera előtt, és 2 képet össze kell vágni egymáshoz. Tehát az első lépés az mindenképpen ez, hogy csináld, és hogy a szakmába hogy kell bekerülni. Sajnos fogalmam sincs, mert a mai napig meglehetősen önbizalom hiányos vagyok, és tudom, hogy nekem nem lenne bátorságom úgy nyomni magam. De hát arra is ott van már a Facebook. Tehát a gátlástalan önpromónak azért van haszna, és talán értelme is. Én túlbeszeli vagyok ahhoz, hogy ezeket az eszközöket használjam, de sajnos azt hiszem, hogy az utána jövő generációk talán már nem engedhetik meg maguknak ezt a luxust, hogy célnak ezt jövően nyúljanak az önpromóhoz.
Hát főleg, hogy már van YouTube, tehát bárki publikálhatja is. Tehát ez régen, akár csak 15 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna.
Pontosan.
És most már meg lehet vágni, tényleg egy okos a telefon is, készültek meg egész filmek okos telefonnal.
Hát mi az, hogy nagyon igen, én azon se csodálkoznék, ha már lenne külön filmfesztivál az ilyen filmeknek, mert szerintem igen. Nagyon sok, és minden bizonyosan nagyon jó filmek készültek már telefonnal, de hát igen, az nagyon vicces, hogy a nyomozónak ilyen pár száz kedvelője van csak a Facebookon, mert effektív nem volt még Facebook Magyarországon, mert senki nem használta végig, amikor forgattuk.
Igen. Jó. Na, Black Sheep?
Most akkor ugráljunk ide-oda, tehát vissza a kútra. Most egy olyan, Dániel tette fel a kérdést, de ez bennem is megfogalmazódott, amikor gondolkodtam, hogy miket kérdeznék, és azért gondoltam, hogy akkor ezzel kezdenék, hogy Dániel írja, hogy úgy éreztem, a kút szerkezete, hangulata és vagy stílusa sokban hasonlít az In Bruges, vagy akár a 7 pszichopata című filmekre. Volt-e olyan konkrétum, ami neked inspirációként szolgált, és Dániel még hozzátette, hogy egyébként imádtam a kutat, csak így tovább. Hogy volt-e olyan rendező, vagy valami konkrét film, ami esetleg így inspirálta ezt a kutat?
Ehhez hozzá téve, nem tudom, meghallgattad, elküldtem neked a tavalyi kút kibeszélőnket. Mi rendkívül sokszor megemlítettük az Aljas 8-ast a film kapcsán.
Nekem meg a Guy Ritchie jutott egyébként eszembe, főleg ott a vége felé a leszámolós részeknél, hogy ott olyan random dolgok történtek, mint mondjuk a Bluffben, amik voltak. Hogy esetleg én arra tippeltem volna.
Tehát, hogy látsz ezekben valamiféle jogosságot, hogy mi ezekhez hasonlítottuk, vagy volt-e bármiféle más inspiráció, akár az említett filmek?
Hát igenis, meg nem is. Én nagyon hálás vagyok Dánielnek, hogy a Martin McDonagh-t mondja, és nem a Tarantinót, pláne nem a Guy Ritchie-t, mert az egy picit zavart, hogy Tarantino parafrázisnak veszik sokszor a kutat. Nem az zavar, hogy így veszik, hanem hogy én úgy csináltam meg, hogy ez jöjjön le belőle, tehát ez nyilvánvalóan én lőttem félre valamit. A konkrét inspiráció nem tudnék mondani, miközben az nyilvánvalóan egy egyértelmű döntés volt, hogy olyan filmnyelven akarok beszélni, amit most ismerünk. Nem azt mondtam magamnak, hogy akkor most csinálok egy Tarantino vagy egy Guy Ritchie filmet, hanem azt picit messzebbről kezdem. Amikor elkezdtem írni ezt a filmet, akkor én azt gondoltam, hogy csinálok egy klasszikus mesét. Nem tudom, hogy ez mennyire feltűnő a filmben, de íróilag igyekeztem egy mesedramaturgiát alkalmazni, hogy van egy királylány, van egy királyfi, és a királyfi kitalálja, hogy megmenti a királylányt, a királylány azt mondja neki, hogy aki engem megnevettet, az azért lesz a fele királyság, és aki orgazmus tud nekem okozni. Tehát az összes ilyen eszköz, én arra akartam használni, hogy egy ilyen nagyon alap, már-már népmesei egyszerűségi történetet meséljek. És hogyha mesékről beszélünk, az nekem a mese az olyan, ami minden, illetve minden történet olyan, ami ugyanazokat a sztorikat meséljük hitem szerint újra és újra az adott kor nyelvén. És azt éreztem, hogy ez a kor, amiben mi élünk, ezt a fajta szikár, elsősorban Amerikában tanult filmnyelvet beszéli. Ezt fogyasztjuk a legtöbben. És én azt gondoltam, hogy egy ilyen népmesei alaphelyzetet megpróbálok ezen a nyelven elmesélni. És egy picit bánom, hogy ezt olyan értelemben bánom, hogy ezt az utat választottam, mert valóban látom, hogy ezt miért lehet tarantinozásnak gondolni, és nem mintha az annyira szörnyű dolog lenne, hogy egy ilyen jó filmrendező hasonlítják az embert, de speciál én az utóbbi 3-4 filmjét már nem is nagyon néztem meg, így az Aljas 8-as se láttam, mert én annyira, tehát tőlem egy picit már távol áll, amit ő csinál.
Csak maga ez az egész setting volt nekünk onnan. Tehát nem azt mondjuk, hogy lekopintottad, csak a hangulatra azt adta vissza, hogy szűk tér, sok karakter. Elemek. Igen, és valahogy valami ott van a háttérben valami info, ami nem tiszta a nézőnek.
Hát ugyanez mert az Aljas 8-as ugye, az meg a kutyaszorítóban és a dolognak a keveréke tulajdonképpen. Ja, tehát, hogy
a dolog komolyan?
Igen, tehát hogy az is hasonló, tehát hogy az is ugye, hogy ez a váratlan suspense, ami folyamatosan ott, vagy nem tudják kiről, hogy kicsoda, és ugye az Aljas 8-as az annak a kettőnek a keveréke, tehát hogyha nem látod az Aljas 8-ast, akkor abban a kettőből indulj ki.
Aha. És nem, akkor nem, úgy talán. Nem láttam, de én amikor, tehát hogy azt nem is tagadom, hogy a Western alaphelyzet érdekelt, tehát amikor először elkezdtem ezen a filmen gondolkodni, akkor nem konkrét film volt, mint mondjuk az Imbrűs vagy a Sicu, bár nagyon szeretem a McDonald-nak a dolgait, rendeztem is színházba színdarabját, hanem egy másik filmre készültem én hosszú éveken keresztül a kút előtt, és ahhoz a filmhez egyszer helyszíneltünk Dél-Afrikába, és borzasztóan, tehát gyönyörű az az ország, meg hát tudjuk, hogy mennyire iszonyatos káosz volt még néhány évtizede, és van bizonyos értelemben még most is, és elkezdett motoszkálni bennem, hogy milyen szép westernt lehetne csinálni abban az országban, akár kortárs westernt, és egy picit valószínűleg ezt a gondolatot nem tudtam elengedni, és ezt hoztam vissza a magyar ugarra. És próbáltam használni a népmesei történetemhez ezt a settinget.
És abból a másik projektből akkor nem lesz semmi, vagy parkolópálya?
Nem tudom, 4 éven keresztül írtam, egy meglehetősen drága dolog lenne, már csak azért is, mert nem igazán tudom magyar környezetben elképzelni. Uh-huh. És hosszan írtam, és már amikor hajlandóságot mutatott volna a film alap, hogy valamennyi pénzt adjon, azt éreztem, hogy ez még mindig nem annyi, mint amennyi nekünk kellene, de főleg azért szerettem át a kútba, mert azzal a forgatókönyvvel, aminek azóta cím, vagy az a címe, hogy az ember, akit nem lőttek le, azt éreztem, hogy nem oldottam meg valamit egész egyszerűen dramaturgiailag. Uh-huh. Valahogy a főszereplőt még mindig egy dramaturgiai funkciónak éreztem, és nem kelt életre, és nem tudtam rájönni, hogy bajom van. Egyébként még most is várok arra a pillanatra, amikor megint kimerem nyitni ezt a forgatókönyvet, és kíváncsi vagyok, hogy vércikinek fogom érezni, vagy lehet, hogy rájövök, hogy mi bajom van vele, és akkor befejezem, és megpróbálok vele kezdeni valamit.
Egyszer csak jön egy szikra, és akkor megfejtetted.
Igen, kigyullad a villanykört a fejem fölött.
Jó. Gergő?
Igazából így a mostani átlagra szeretnék rákérdezni, hogy mondjuk a mostani amerikai filmterméshez te hogyan állsz ezekhez a franchise-os dolgokhoz, vagy minden giga blockbusternek kell lennie, vagy éppen, ahogy most idén vettük észre, vagy most jelent meg ez a jelenség, hogy inkább az ilyen egyedi szerzői filmekkel lehet nagyon durrantani, mint például ugye volt a Baby Driver, meg a többi. Aha. Tehát egyrészt, hogy szereted ezeket a filmeket, és hogy mennyire, vagy mit gondolsz erről a tendenciáról, ami jelenleg?
Illetve, hogy mennyire mozizol, engem ez is érdekel.
Meg az is persze. Kapcsán.
Hát most az elmúlt évben nagyon-nagyon keveset voltam moziban. Nem is tudom igazán megmondani, hogy miért alakult így. Valahogy a mozgóképfogyasztási szokásaim elkezdtek egy kicsit átalakulni, és nem keveset voltam moziban. Valószínűleg azért, mert azok a filmek, amik érdekeltek volna, azok nagyon rövid ideig voltak a filmszínházakba, és nem tudom én, a Tony Erdmant is már egy ilyen sokadik vetítéset sikerült az utolsó pillanatban elkapnom. mert azon kaptam magam az utóbbi években, és ez már tart, és nem akarok nagyon sznobnak tűnni, de végtelenül untatnak a Marvel filmek. Egyszerűen konkrétan unom. Nem látom, hogy hol kéne, hogy felmenjen a púzusom. Ezzel mondom ezt úgy, hogy meggyőződésem volt 10 és 12 éves korom között, hogy én vagyok a pókember, tehát hogy iszonyatos rajongó vagyok. Nagyon-nagyon szeretem ezeket a modernkori meséket és mítoszokat. Egyszerűen ezeket a filmeket végtelenül üresnek és bugyutának tartom, mert a karakterek érdekelnek, a harc, meg hát érted, meddig lehet azt még fokozni, hogy mit robbantasz föl. Egyszerűen nem köt le. És az a baj, hogy egy picit pesszimista is vagyok. Tehát amikor a Lucas annak idején, talán a 2000-es évek elején akasztott ki mindenkit azzal, hogy vége van a blockbustereknek, ő mondta talán, hogy nincs hova tovább. Vagy a Peter Jackson, nem tudom már.
Szerintem a Lucas volt meg a Spielberg együtt.
Igen, lehet. Sajnos nem lett igazuk. Én borzasztóan elkezdtem bízni abban, hogy hát ha ők mondják, akkor csak van ebbe valami, és kénytelenek lesznek abba az irányba menni, ami felé egyébként a televízió ment. Hogy kénytelenek egyre jobb és jobb és változatosabb tartalmat gyártani, mert az embereknek egy idő után elege lesz abból, hogy megint fölrobbant valami, illetve egy fiú megint összejött egy lányjal. És most mégis úgy látom, hogy nem nagyon történik változás. Tehát az nagyon hype-olt X-Men filmek, megpróbáltam megnézni, az nagyon hype-olt, már bocsánat, nem akarok szerénytelennek tűnni, de szóval én a Nolan filmeket sem tartom túl mélynek, vagy hogy mondjam.
Akkor a Dunkerket vagy Dunkerket se láttad?
Azt nem láttam most, nem. Nem is tudom, mi volt az utolsó a Interstellar. Azt láttam utoljára. De az sem moziba.
És azt tetszett?
Nem igazán. Nem igazán. Hát
itt a szuperhős témában nagyon bólogattam.
Igen, én utalás szagot érzek a dologban, de oké.
Okay. Én vagyok itt az, aki hevesen tiltakozik már ezek ellen, de hát még sajnos kisebbség vagyok itt a podcastben.
De mondjátok ti is, hogy mit gondoltok, ne legyen már az, hogy én itt mondok valamit, vitatkozzunk.
Mi nagyon sokat mondjuk
azt. Igen, azt pontosan tudják, hogy mi
Túl sokat. Igen.
Na, nagyon, nem tudom mennyire olvastok képregényeket, de nekem az irodalmi és képzőművészeti fejlődésemben például annyira fontos dolog volt a Killing Joke című Batman képregény, a Brian Bolland és az Alan Moore-nak a képregénye, azt most meg is csinálták animációs filmben.
Azt akartam kérdezni, hogy azt csinálták most idén.
Igen. Ha? Nem láttam az animációs filmet.
Jó vacak voltam úgy, de jó, az első fele az vacak volt, az hülyén volt kitalálva, vagy hülyén volt megcsinálva, vagy indokolatlan volt inkább, de a második fele viszont már hozta a Killing Joke-ot, ahogy kellett.
Aha. Igen, én is azt láttam, hogy az a fajta karakter, amit rajzoltak meg, ahogy meg van csinálva, az, hát, szóval, hogy nagyon nehéz, mert annyira elképesztően látványos a képregény, hogy borzasztó nehéz azt követni, és egy picit a Batman filmekkel, inkluzíva a Nolan filmek, ez a problémám, hogy az a jelenet mindent leír, amikor hallgatja ki a Jokert abban a rendőrségi kihallgató szobába, és a Joker az egy iszonyatosan ügyesen megcsinált karakter a filmben, nagyon-nagyon szépen játszik a színész is, meg ügyesen játszották ezt, tehát hogy hogyan lesz egy mese karakter, belebonyolódok a saját gondolatmenetembe. Az van ugye, hogy a kamera az realisztikus embereket vesz fel, ami előtte van. Tehát viszonylag objektív az objektív a kamerán, és ezért nagyon-nagyon nehéz nem egy műanyag ruhába öltözött felnőtt férfit látni, amikor a Batman-t észreveszed. Tehát ez nagyon nehéz a mesét visszaadni, vagy azt a mítoszt elhitetni, amit a képregény azért, mert grafika, mert rajz alapból tud, hogy az egy félelmetes, félig állat, félig ember, hiába csak felhúzott egy ruhát, az para, meg mindenkit körívesen szájba rúg. És abban a pillanatban, hogy egy realisztikus filmben egy műanyagruhás férfit látok, nekem ez lebukott, tehát hogy picit neves.
Illúzió romboló.
Uh-huh. Igen, nagyon, nagyon.
És még egy kérdés, bocsánat.
Még csak annyi, hogy például szerintem tök jó, bár ott is nyilván animációról beszélünk, de az Arkham Asylum sorozat, a videójáték sorozat, aminek most ott a harmadik része, ott például nagyon-nagyon ügyesen megcsinálták ezt szerintem. Csak hát ugye ott sem kellett a realitásokkal nagyon zavartatni magukat, míg a filmben ez mindig megkerülhetetlen valamilyen szinten.
Azt akartam kérdezni, hogy a Logan-t láttad-e esetleg?
Nem, azt nem láttam sajnos.
Pedig arra kíváncsi lettem volna, hogy...
Annyiszor volt már ilyen, hogy na most ezt megnézem, mert állítólag ez tényleg nagyon jó lesz. Uh-huh. Meg egyébként az új Pókember is kíváncsi vagyok nekem, mert az Amazing-ekkel se volt problémám, de igazából nem is kötött le, igen.
Tehát akkor idei kedvenc filmed nem is nagyon van, mert nem követted.
Kicsit csúszással nézek mindent, mert moziba nem jutottam el. Én idén láttam még csak a Homár című filmet, The Lobster.
Hűha.
Hűha.
Az fura film.
Még mindig nem láttam azt a rohadt.
Szerintem csodálatos. Tehát, én ilyen jó filmbefejezést már régen láttam, de lehet, hogy nagyon kifogtok akadni rám, hogyha megnézitek. Nagyon tetszett.
Nem, hát én láttam, de hát én nehezen tudtam vele mihez kezdeni. Tehát én végén túl átlagnéző vagyok az ilyen filmekhez.
Szörnyen abszurd volt. De helyenként tényleg annyira eredeti volt, és ilyen jó értelemben nevetséges, de ugyanakkor sokszor meg annyira túltolta már, és főleg a karakterek viselkedése az nekem egy kicsit elrontotta, de mindenképpen egy olyan film, amit egyszer látni kell.
Megnézem már, tökem kíván, hogy állandóan felmerül, és mindig csak próbálok figyelni, hogy jó basszus, nehogy elszpoilerezzétek.
Igen, meg nagyon régen láttam már olyan filmet, ahol azt érzem, hogy van egy rendező, akinek olyan nyelve van, amit senki más nem tud. Tehát én egy picit a Lantimos így hívják, de mindig nem tudom megjegyezni a vezetéknevét, de hogy ő nála azt érzem, hogy ő most egy ilyen velünk élő klasszikus valahogy, és lehet, hogy nem tudom, hogy még továbbra is jó filmeket fog-e csinálni, de én az alapján, az egy film alapján azt éreztem, hogy van egy olyan önálló filmnyelve, ami így az igazán nagy filmrendezőkre jellemző, csak lehet, hogy most ezt így túl rajongom, de én ezt éreztem. És nagyon nehéz ugye ebben az iszonyatos vizuális média zajban megtalálni az ilyeneket, hiszen a legtöbben úgy dolgoznak, hogy megrendelésre, vagy franchise-ba, vagy kevés olyan projekt van, ami megengedi az önálló hangot, de hát a európai filmkészítésnek talán még mindig meg tud lenni ez az előnye, hogy szerzőibb tud egyen lenni, mint Hollywood.
És az megvan, hogy idén évvégén jön az új filmje.
Bizony, ez volt most Kámba, valami szarvasos.
Igen, de igen, ez a Szent Szarvas meggyilkolása, a magyar címe. Gyönyörű amúgy, de igen. Érdekesnek tűnik, már így koncepció szintjén is, de igen.
Yeah. Jó. Gergő, kinézte? Igen?
Tehát, hogy filmekről kevésbé, de sorikat sokat nézek mostanában, sorozatokat.
Helyes.
Sokat játszom, úgyhogy ezekről is tudok beszélni, az is mozgókép tulajdonképpen.
Na, hát akkor beszéljünk az új Uncharted-ről.
Gergő, kinézte valami kérdést? Vagy?
Igen, itt van egy, ami érdekelne, hogy mi lenne az álomfilm, tényleg végtelen mennyiségű pénzed lenne rá, akárki elvállalná a castingot, akárhol forgathatnál, akármilyen környezetben, ez lehet akár élőszereplős, akár animációs, milyen lenne az a film? Hogy adaptálnál valamit, van egy ilyen csoda dolog, amit mindig is vágytam, hogy ezt úgy szeretném filmre vinni, vagy egy saját ötletet esetleg?
Hát, nem tudom megmondani.
Homár 2.
Igen, az annak nagyon sok értelme lenne, igen.
Szent Homár meggyilkolás.
nagyon jó, írjatok. Hát nem is tudom. Nem tudom, mert nem azon múlik, tehát nem feltétlenül a minden pénzem múlik, hogy az ember meg tudja csinálni, amit szeretne, vagy legalábbis én nem hiszem, hogy most költségvetési okai vannak annak, hogy én nem tudom, hogy mit forgatok legközelebb, hogy szakmai, inkább úgy fordítanám le a kérdést, hogy szakmailag milyen álmaim vannak. Nagyon bízom benne, hogy tudok írni olyan forgatókönyveket, amiket aztán érdemesnek tartok arra, hogy leforgassam, és még pénz is összejön rá. Van most egy-két projekt, amivel megtaláltak mások ötlete, de talán én írom, és talán én rendezem, hogyha összejönnek. Úgyhogy ilyenfajta álmodozásra most nem nagyon van időm. De hogyha, nem is tudom, hogyha úgy hangzik a kérdés, hogy milyen szuperprodukcióban vendég részt szívesen, nem tudom, borzasztó izgalmasnak tartom most a Narcos című sorozatot, tehát hogy az egy nagyon, az csodálatos lehet csinálni ezt a sorozatot, és azt érzem, hogy tudnék is mit kezdeni vele rendezőileg, vagy hogy mondjam, hogy ne hangozzék nagyon szerintelennek. Nem tudom, hogy meg, hogyha talán, hogyha Neil Gaiman sírva könyörögne, hogy csináljak Sandmant, akkor lehet, hogy mernék, de nem biztos, hogy lenne értelme. Tehát, hogy az is egy olyan csodálatosan szép képregény, de valamiért azt érzem, hogy abból talán lehetne, nem vagyok benne biztos, hogy egy filmbe érdemes lenne belesűríteni, tehát lehet, hogy inkább...
Lehet akár sorozat is.
Pontosan, igen. Tehát, hogy én is azt érzem, hogy az akkora szabású, hogy lehetne szép sorozatot, de attól tartok, hogyha most az amerikai istenek jól megy, meg a Good Omens is készül, hogyha jól hallottam.
Igen.
Úgyhogy akkor simán lehet, hogy majd a Sandman is sorra kerül, és akkor nagyon tartani fogok tőle, hogy milyen lesz.
Én Péter kérdését olvasnám fel, és ahhoz kapcsolódik egy én saját kérdésem is. Péter kérdezi, hogy lehet, hogy csak ő vette észre, hogy a Kutnak a plakátja hasonlít a Pokolba taszítva plakátjához. Nem tudom, ismered ezt a filmet?
Nem, azt hiszem, hogy nem láttam.
Sam Raimi film, és hogy direkt lett-e ilyen. Én őszintén szóval nekem megvan DVD-n a Pokolba taszítva, egymás mellé raktam, és olyan szörnyen nagy hasonlóságot nem véltem fel.
Hát talán színvilág.
Igen, egy kicsit ez a meg itt a Kut DVD-n, itt a maga az effektív a DVD-tok tetején is ott van egy ilyen arc, amit egy elsőre észre se lehet venni. Lehet, hogy arra gondolta, hogy kicsit hasonlít rá, de tehát ezek szerint nem volt ilyen a háttérben.
Nem.
Ahogy volt, neked például mennyi befolyásod volt a plakátokra, hogy nézzenek ki?
Aha. Hát egy ideig kérdezgettek, aztán már nem annyira. Tehát, hogy én ambivalens az érzelmem a promóval kapcsolatban úgy általában. Nem értek a reklámhoz, és ezért csak bizonyos határig szeretek beleszólni, hogy azért nagyon ne legyen olyan, amit én nem szeretnék. De őszintén szóval meghajlok az olyan érvek előtt. Én nem akartam például egyetlen arcokat a plakátra. Tehát, hogy a Nikének ez a feltartott a fej, az azért volt úgy, mert az összes többi képet is úgy akartuk elvágni, legalábbis nekem még ez volt a szándék a fotózás után, hogy az arcot pont ne lásd, hanem valami ilyen ezeket a barokk festmény gesztusokat kerestünk, tehát hogy minden karakternek legyen egy ilyen kicsit teátrális gesztusa, ami kifejez valamit róla. Ennyi volt a koncepció a fotózásnál, tehát nem akartuk horrorfilmesre venni, hanem ezt próbáltuk megcsinálni, hogy mindenkinek legyen egy gesztus, amit csinál, hogy a Csaba tartja a madarat a kezébe, és a többi, és a többi. Aztán a reklámügynökség döntött úgy, hogy azért mégiscsak kellene, hogy legyenek fejek a plakáton. Én ezzel már nem feltétlenül értettem egyet, de mondom, az én ízlésem az egy dolog, a reklám meg egy másik.
Az emlékszem, hogy Gergő, neked annyira nem tetszettek a karakterplakátok, míg nekem tetszettek. Tehát én igazából tök jól álltam hozzá ez a marketing kampányhoz, mert nekem tetszett az előzetes, tetszettek a poszterek hozzá. Úgyhogy én igazából azt kell, hogy mondjam, hogy így a magyar a palettán az utóbbi évekből így talán ez volt így szerintem a legjobban tálalva.
Na, örülök.
A DVD-vel kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy abban mennyire voltál beavatva, hogy nézzen ki, mert itt például itt van előttem a DVD, ez ilyen slipcase-es, tehát itt kívül van ez a karton rész.
Igen.
És ezen egy lényegesen másabb borító van, mint effektív a műanyag tokban, és nekem valamira tetszik a slipcase-nek a borítója ezzel a ladával itt.
Igen.
És itt az extráknál nekem feltűntek ilyen nagyon érdekes dolgok, amiket más hazai kiadványoknál nem nagyon láttam. Hogy egyrészt, hogy a slipcase-en van ez a Braille-írás, jól mondom?
Igen, igen.
Hogy ott ki van írva, gondolom, hogy kút, sejtem, bár rohadt sok pötty van, de ilyen három betűs szóért. És az extráknál is ilyenek vannak, hogy audionarráció,
igen,
és speciális felirat hallássérülteknek.
Igen.
Tehát ez itthon baromi ritka, mert itt általában mindenen csak spórolnak. Erre ti kiadtok egy ilyet, egy olyan filmhez, ahol bár van egy mozgássérült, de témájában nem feltétlen indokolt. míg mondjuk egy ilyen fajta kiadványt a tiszta szívvelnél sokkal jobban el tudta volna képzelni.
Igen.
Ott meg nem volt. Hogy honnan jött ez az ötlet, és te mennyire voltál ebbe beavatva?
Ez abszolút a produceri iroda, a KMH film és a Pusztavi Feriék ötlete volt, aminek én természetesen borzasztóan örültem. Aztán hát többek között ez volt az oka annak, hogy ilyen lassan jött ki a DVD, mert pont azért, mert a Feriék megint valami olyat akartak csinálni, ami még nem nagyon volt Magyarországon, ezért a megvalósítás az nem is volt egyszerű. De szerintem is nagyon fontos, hogy ilyen értelemben érdemes a nyugatot követni, mert szerintem ez alap. És nagyon örülök, hogy a kút az így készült el. De nem büszkélkedhetek azzal, hogy ez az én ötletem volt, és én erőltettem.
Uh-huh. Jó, mert egyébként az ára is nagyon baráti volt, tehát 2000 forintos volt az induló ára, és ahhoz képest, hogy tényleg slipcase-es, és vannak rajta extrák, tehát itt ilyen verkfilm, meg ilyenek. Természetesen meg a közvetlen jelenet választás, ami elengedhetetlen extra minden filmhez. De,
azt egy kicsit sajnálom, hogy én azt hittem, hogy rajta lesz az egyik kimaradt jelenet. Én ilyen hosszú jelenetet még életemben nem vágtam ki filmből, jó, hát kettőt csináltam, és azt sajnálom, hogy ez nem került rá.
Aha. Jó. És... ott majd szerintem a film közben mesélj ennél a jelenetnél, az audio kommentárnál, hogy honnan mi lett kivágva. Jó, tehát akkor a DVD-t vegyétek meg, tényleg nagyon jó kis pofás kiadvány. Külön öröm. Tehát én nagy DVD gyűjtő vagyok, és nagyon ritkán jönnek ki slipcase kiadványok Magyarországon, úgyhogy nekem ez már nagyon szimpatikus.
A nyomozó is így jött ki, úgyhogy ez a KMH filmnek azt hiszem az összes DVD így jön ki, talán, de nem tudom, hogy a utóélet például az nem slipcase volt.
Az nincs meg nekem, sajnos. De például a nyomozót azt múltkor vettem észre, hogy itthon nem jelent meg Blu-ray-en, viszont a német Amazonról meg tudnám venni Blu-ray-en, úgyhogy érdekességek.
Igen.
Ja.
Most majdnem elmeséltem valamit, de ezt nem lehet nyilvánosan mesélni az ilyesmi.
Leállítsuk gyorsan a felvételt.
hogy mondjam, hát én is úgy jutottam hozzá jó felbontásban a nyomozóhoz, annak köszönhetően, hogy ott megjelent Blu-ray-en. Ha értitek, mire gondolom.
Nem, természetesen.
Megvetted, hát ennyi.
Igen.
Meg.
Persze.
Igen.
Ja.
Igen.
Jó. Srácok, következő kérdés hallgatóktól.
Hát én közben itt pörgetem, és azt nézem, hogy szerintem a legtöbb kérdés az olyan, amit már a film közben is szerintem érintettünk. Esetleg még az, hogy így ami még engem is érdekelt, hogy van-e esetleg valami konkrét következő filmterved, illetve ha nincs, akkor van-e esetleg olyan műfaj, tehát van-e valami műfaj, amiben gondolkodsz? Van itt egy ilyen bizarr kérdés, amit mindjárt megkeresem, hogy Attila tette fel, hogy esetleg egy bizarr horrort szeretnél esetleg például csinálni.
Hát attól függ, hogy mit értünk bizarr alatt. Tehát,
nem tudom.
Az emberi százlábút értjük alatta, akkor nem. De
remélem,
nem. De ha mondjuk már a mártírokat értjük alatta, akkor egyértelműen igen.
Például a Babadookot láttad?
Nem láttam, de ismerem a producerét. Együtt voltam vele Ausztráliában a filmfesztiválon, és utána csinálta a Babadookot. De nem láttam még sem. Jó, nagyon?
Nagyon. Nagyon szeretem a Babadookot, igen. Tehát, hogy az is egy ilyen nagyon szélsőséges, mert nem, ez ilyen darabolós, véres dolog, de annyira mély a terror benne, hogy nagyon kevés ahhoz fogható van. És
hát vagy mondjuk a Witch.
Vagy az.
Azt se láttam még. Mindig rosszakat vár. Jól haladok most is?
Igen.
Ja, kijöttem közben az erkére. Hogy rosszul választok valahogy, mert mindig nagyon vágyom a jó horrorra, és aztán mindig elveszi valami a kedvemet. Most utoljára ezt a izét láttam, ami szintén tök érdekes koncepció, ez a vakember a házba, és betörnek hozzá, mi a cím.
Aha. Ja, vaksötét.
Vaksötét, igen. Igen, meg láttam ugyanennek a süketes verzióját, mikor jön terrorizálni a süketlányt, a hást. Igen. És valahogy mind a kettőnél azt éreztem, hogy iszonyatos jó ötlet, de valahogy a megvalósítás az ledobott egy idő után.
Aha. Nekünk tetszett a Vaksötét.
Igen.
Én mondjuk a hás is
jó. A hás is jó.
Igen. Igen, de én is szívesen néztem őket. Nem tudom, hogy mi volt ez, ami mégis. Nem láttam még viszont az It Follows-t, ami szintén nagyon érdekel. Uh-huh. Azt szeretitek?
Igen, félig. Én is.
Én egy idő után kicsit elfáradtam benne, de alapból meg kell nézni egyszer legalább.
Na, szóval, hogy a horrorral azzal így vagyok, hogyha lenne valami nagyon egyszerű és nagyon jó ötlet, ami nem a hentelésről szól, mert azt hiszem, hogy ezt kimaxolták a Halloween-nal annak idején a késes gyilkost, meg egyébként a Screamet is nagyon szerettem 90-es években, és hát borzasztó Romero rajongó vagyok, tehát nagyon-nagyon szeretem a zombi filmjeit, nagyon okos és szép filmeknek tartom, de hát az meg most már egy eléggé elhasznált toposz a zombi. Mondom valami, hogyha megtalálnának egy olyan erős terve, mint mondjuk az első fűrész volt, azt is nagyon szerettem. Borzasztó egyszerű a koncepció, mint a fajék, de nagyon-nagyon jól működött szerintem az a mozi.
Úgyhogy, hát meg tehát az is ilyen kamarás dolog, tehát ilyen egyhelyszínes dolog, mint a terápia is volt. Igen. Tehát, hogy az talán már hazai terep lenne egy picit.
Érdekes párhuzam, de igen.
Igen. Ügyezzük, Attila ikletet kap, és a terápia negyedik évad, ami egész más stílusban fog forogni.
Igen. De hát mondjuk az már szoprálózva is milyen jól működött, igen. Ja. Úgyhogy műfajban, tehát hogy nem úgy kezd el az ember gondolkodni, hogy most egy ilyen vagy olyan műfaj, de a két forgatókönyv, amit most írok, az egyik fejlesztés alatt van a film alapban, az mind a kettő műfaji film, két meglehetősen homlok egyenes műfaj. Tehát ami a film alapban van, az egy mese, egy kimondott mesefilm, amit nagyon szívesen csinálok, mert nagyon szeretem a meséket, és kifejezetten izgat az a része a dolognak, amit a Pixar például a stúdió úgy, ahogy van, zseniálisan csinál, hogy a gyerekeknek egy nagyon jó mese, és közben elképesztő szép rétegei vannak. Tehát, hogy nem egyszerűen csak röhögjön anyuka is a moziban, hanem a felnőtteknek is nagyon tartalmasak tudnak lenni azok a filmek. Most gondolok itt a Szörnyertére, vagy a Felre, vagy...
Agymanók.
Hát igen, az is nagyon kemény. Tehát, hogy ilyen típusú mesét nagyon szívesen csinálnék, bár ez élő szereplős terv, de akkor is. A másik meg egy független produkciós cég talált meg egy egyébként nagyon kevés, tehát két szereplős a high concept thrillerrel, ami horrornak nem horror, de ilyen lelki pszichotriller.
Volt az a Michael Caine Jude Law film, a hasonló, nem tudom most a címét.
Igen, Mesterdetektív címen ment. Igen.
Valami ahhoz hasonló?
Igen, de hogyha valami az hasonlítani kell, nem tudom, talán inkább a tortúra, tehát ha valahogy elkészül, aha, akkor az lesz a legevidensebb párhuzam. De hát nem olyan nyilván. De hát még nagyon az elején vagyok ezeknek. Az egyik forgatókönyvben már úgy valahol a fél úton járok a feldolgozásban, annak már volt két draftja, és én az átírást csinálom benne, és a thrillert meg még nem kezdtem elírni, egy szinopszist írtam belőle, és akkor most várunk, hogy sikerül rá egy kis támogatást szerezni.
És egy műzikát mondjuk.
Volt a Maruszki Balázs, egy kitűnő forgatókönyvíró megtalált egy ilyen tervel, de arra sajnos nem kaptunk támogatást, pedig szerintem nagyon jó kis dark musical lett volna. Ilyen Sweeney Todd.
Vagy Rocky Horror Picture Show.
Igen, egy ilyen nem létező valóságban, de Magyarországon egy ilyen nagyon furcsa, sötét, elég bizarr. Még ha nem is horror, de bizarr musical lett volna, de nem szerették a tervet, úgyhogy azt nem tudjuk, hogy azzal lesz-e valami.
Pedig ez érdekel.
Igen, ez jó hangzik.
Igen, jó dolog a musical, de például a La La Landet nem is láttam még.
Oh.
Uh-huh. Hogy pedig jó.
Szerettétek? Igen?
Nagyon.
Aha. Jó volt. Más forgatókönyvét nem is filmeznéd meg? Vagy...
Persze.
Vagy tényleg sokkal jobban szeret sajátból dolgozni, vagy
az
alapanyagtól függ.
Sokkal könnyebben adom oda magam valaminek, amit én találtam ki, de sokkal jobban nyomaszt is. Tehát bizonyos tekintetben nehéz, még hogyha más forgatókönyvére rákattanok, akkor, akkor az is nagyon jól tud működni. Tehát azért az HBO-ban most is dolgozunk, dolgokon, ugye ott állandóan mennek fejlesztések, meg megtalálnak időnként forgatókönyvekkel, meg mondom, ez a kettő is, amivel, amivel most megtaláltak, itt az alapötlet nem az enyém, hanem, hanem az egyik adaptáció, a másik meg egy producernek volt egy sztori ötlete, és azt kezdtem el kibontani, úgyhogy én abszolút nyitott vagyok rá, meg is szoktak találni forgatókönyvekkel, csak Magyarországon ez még mindig olyan furán működik, hogy még most sem idegen a szakmától ez, ami annak idején a Nyomozóval volt, hogy volt egy kis hype körülötte, és akkor utána megtaláltak egy romantikus komédia forgatókönyvvel, és így kérdeztem, hogy ezt hogy gondolják, vagy hogy miért gondolták, hogy én lennék erre alkalmas, és akkor az volt a válasz, hogy hát mert a Nyomozó is ilyen zsáner film, és akkor ez is egy zsáner. Hát igen, de ez csak másik zsáner. És akkor azt köszöntem, nem kértem.
Akkor lehet, hogy el kéne küldenem neked azt a szinopszisomat.
Tényleg az a romantikus komédia azóta elkészült?
El, de ezt hagyjuk.
Oh. Tehát annyira jó lett.
Most kezdjünk el tippelni.
Kaportem, nekem rögtön ez a...
Megdönteni hajnal a tímmel. Na, egy kérdésem van még, ami lehet, hogy egy kicsit kényes téma, a kút nézőszáma. Engem teljesen meglepett egyébként, nem csak ennél a filmnél, hogy mennyire rosszul satszoltam be a magyar közönséget, mert évekig, tehát 2011 óta csináljuk ezt a podcastet, és annak idején nagyon sokszor téma volt a magyar film, és mindig azt mondtuk, hogy akkoriban nagyon békaseggel ott volt a nézőszám, helyenként sajnos most is, és mindig azt mondtuk, hogy azért nem megy a magyar ember filmre, vagy magyar filmre, mert egyszerűen nem tud semmi olyat nyújtani, amit a nyugat tud. Tehát nincs semmiféle olyan film, ami kilép a komfortzónából. Ezek után elkezdtek megjelenni ezek a filmek, lásd akár a Hurok, ami teljesen egy új zsáner volt magyar filmen belül. Itt van például a Kút is, ami szintén egy olyan volt, amire nem mondanám, hogy ezt már láttam itthon. És voltak még ilyen filmek, és nem volt rávevő a magyar közönség, és egész egyszer nem értem, hanem ugyanúgy ezekre a lityilötyikre ülnek be továbbra is.
Hát
tisztelet a kivételnek, de nem jött az a megváltás, amit én reméltem. Annak ellenére, hogy a filmek ugyanakkor tényleg elkezdtek egyre jobbak lenni.
Hát figyelj, nem tőlünk jött a megváltás, tehát hogy igen, se a Hurok, se a Kút nem hozta azokat a számokat, amikor bíztunk, bár őszintén szóval én nem bíztam ennél többen. Tehát a Nyomozó is mindig, mikor azt hallom, hogy milyen sikeres volt, egy picit azért ironikus, mert 32 ezer eladott jegyünk volt, tehát egyáltalán nem volt sikeres moziban. Elég jól pörgött, talán pörög a mai napig az Encore-on, de mozi száma az nem volt kiugró egyáltalán. Művészfilmnek sokan nézték meg az akkori körülményekhez képest. Ma meg, ami van, szerintem csodálatos dolgok történnek. Nyilván nagyon sajnálom, hogy a Kút nem tud, nem feltétlenül jut el mindenki ez, akinek adott esetben tetszene, és nem kapta meg azt a figyelmet, amit talán megérdemelne ebben a mostani magyar kontextusban. Viszont azért, hogyha belegondoltok, most nem csak a evidens kincsemre gondolok, de az, hogy az Enyedi film, az nem is tudom, most már 80 ezer fölött jár, azért az tényleg elképesztő. Tehát, hogy annál csöndesebb, egyszerűbb, szerelmesebb, kedvesebb filmet nem lehet elképzelni, tehát semmi szexi nincs benne a magyar néző számára, és mégis nézik, és mégis szeretik, ami nagyon-nagyon jó. Ugyanez a Reisz Gábornak a filmje, van valami.
A Liza, a Róka Tündér volt még ilyen.
A Liza, az is egy abszolút döbbenet volt, hogy azt miért nézik, mikor nincs benne híres ember, és fura film. Tehát szerintem ez igenis történik, és ez nagyon jó, hogy ez történik, és nagyon fontos is, hogy az emberek kezdjék elfogadni, hogy természetesen fura, hogy megszólalnak magyarul, és nem a szokásos
Redneck akcentust halljuk, amit megszoktunk a moziban, hanem magyarul is megszólalhat néha egy-egy film, anélkül, hogy a szinkronos hangsúlyokat hallanánk benne. De talán most már azért megint visszatalálnak az emberek a filmekhez, a magyar filmekhez, mert szerintem is nagyon sok film bizonyította, hogy érdemes.
Igen. És hát idén is jön a Budapest Noir, amit én nagyon várok, a Viszkis. Úgyhogy tényleg, hát akár érdemes csak megnézni a podcastünk sorozatát, hogy az évek alatt tehát exponenciálisan nőtt a magyar kibeszélt filmek száma, és
ráadásul tényleg... jókat mondtunk róla, tehát nem igen. Az van, hogy szánalomból megnéztünk a szarokat, és nem, akkor csak nem. Azért, hogy itt jól lefikázzuk, hanem tényleg érdekesek, tényleg jók.
De igen. Hát a Tiszta szívvel is most volt. Mondjuk az sem ment akkorát, de mondjuk azt én is nagyon szerettem.
Tehát ez jó nagyon. Azt én is nagyon-nagyon szerettem azt a filmet.
És az Ellenláék.
Ellenláék is nagyon hasonlott.
Ja, igen.
Ez 1945 idénről nekem ja, az igen, is nagyon az tetszett. Is.
Azt még nem láttam. Igen.
Igen. Úgyhogy nagyon jó kis trend. Jó. Hát szerintem itt a
de egyébként tökké. Ehhez még igen. Az is hozzátartozik talán, hogy az ugyanakkor meg számomra érthetetlen, hogy van egy magyar film, ami megnyer minden díjnak a kétszeresét nyeri meg, amit egy film megnyerhet, nyilván a Saura gondolok, és nekem azért az a 250 ezer az nagyon kevés ahhoz képest, hogy mekkora dolog ez.
Pedig még botrány is volt körülötte, meg minden.
Igen.
Hát, mindenki arról beszélt, már az, még az Oscar előtt. Tehát...
Melyik botrányra gondolsz?
Hát
sok közül.
Nem kívánatos kommentárok.
Igen, tehát, hogy akárhova kattintott az ember, mindenhol a show-t fikázták.
Ja, hogy csak azért, mert holokauszt film?
Igen. Jó, tehát hát nagyon sok ilyen volt.
Igen, jó, igen. Hát ez,
jó, csak ugye én arra gondolok, hogy ez is valahol reklám. Tehát, hogy az ember szerintem, vagy én úgy gondolom, de aztán marhára értek hozzá, de én úgy gondolom, hogy ha az ember mindenhol olvas egy filmről, akár negatívat, akkor elkezd érdekelni. Tehát, hogy ez lenne a normális, nem? Úgyhogy én szerintem ezért kellett volna, hogy még többen megnézzék, már csak azért, mert ennyien beszélnek róla.
Igen, hát sajnos, hát az... hogy ez itt már a magyar közállapotokra csúsztánk át, és ez nem feltétlenül tenne jót a podcastotoknak, de azért azt hiszem, hogy az nem feltétlenül tartozik a kulturális diskurzushoz, hogyha ennyire... Tehát, hogy ez nyilvánvalóan nem feltétlenül kell mindenki ezt így fölvenni, és nem tudom, hogy László erre reagált-e valaha, de remélem, hogy nem. Azt gondolom, hogy akkor aki ezt gondolja, az csináljon egy holokauszt filmet, és aztán vegye át az Oscar-díjat jövőre, tehát lehet utána csinálni. Tehát, nyilvánvalóan ez egy marhaság.
Igen. Jó. Hát jövőre a Tiszta szívet, nem a Tiszta szívet,
azt
küldtük legutóbb.
Nem,
a testőr
is lélekről.
Nagyon helyesen.
Hát elég bizarr lett volna, hogyha nem azt küldik, igen. Az nagyon furcsa döntés lett volna bármi
más. Azért a Cap Mortennek szurkoltunk mindannyian, de jó ez.
Micsoda sav ömlik itt.
Láttad azt a filmet?
Nem láttam.
De egyébként ezt úgy mondjuk, hogy közben mi nagyon szerettük a Cap Mortennet, mert olyan kis cuki volt, tehát egy kis aranyos... Jó, nagyon sokat nevettünk rajta.
Igen.
De a Testről és lélekről az nagyon jó film.
Azon majd
az tényleg az év egyik legjobbja.
Cop Mortem audio kommentáron beszélünk azon is. Itt meg van egy info, amit az Attila elfelejtett megosztani itt a podcastben, ugyanakkor valószínűleg nagyon sok embert érdekel, úgyhogy utólag ezt bevágva halljátok. Nevezetesen, hogy...
Nekem kell most mondani?
Igen.
De azt hittem, hogy is spontán rákérdezel, mint hogyha ez így most alakulna ez a beszélgetés.
Attila, nem rendeztél mostanában valami előzést?
Igen. Igen, hogy arról beszélgetés egyébként kapcsolódik is a Kúthoz, mert ugyanazokkal a kaszkadőrökkel csináltuk ezt a trélert, akikkel a Kútban is együtt dolgoztam. Ez van szerencsém az utóbbi időben több projektben is részt venni, a Digic Pictures-el ez Magyarországon, illetve a világon is azon kevés cégek egyike, ami számítógépes játékokhoz készít előzeteseket, meg cutscene-eket, tehát ilyen játékon belüli animációkat, és az a szerencséért, hogy én rendezhettem az ottani Digic-es környezetben a fantasztikus rendező Zorkóczi István felügyelete alatt a legutóbbi Assassin's Creed Origins trailert, ezt, ami a Gamescomon jött ki most augusztusban. És nagyon-nagyon szerettem csinálni, teljesen más, mint élőszereplős munkát. Véghez vinni, de egy kicsit ahhoz kapcsolódik, amit kérdeztetek arról, hogy vagy amikor más megrendelésre jön, de ebbe az volt a nagyon jó, hogy a kreatív részében is részt lehetett venni, tehát nagyon-nagyon nyitott és együttműködő volt az Ubisoft Montreal, és tök jó volt.
És mennyi idő alatt készül el egy ilyen 3 perces trailer? Mert azért tényleg nagyon durva részletességgel vannak ezek elkészítve, tehát hogy már a második résznél is ugye az a velencei rész eszméletlenül nézett ki, és azóta is évről évre ugye jönnek ezek a játékok, és azért iszonyatos teljesítmény van benne, hogy ez mennyi idő, amíg elkészül egy ilyen?
Hát ugye a többiről nem tudok nyilatkozni, bár mindegyik a Digicnél készült, úgy tudom. Tehát, hogy ami cinematic trailer AC-hez készült, az mind itt készült. Ez a miénk, ez egy olyan 8-9 hónap volt mindennel együtt, hogy elkezdjük az első beszélgetést odáig, hogy dobozva van és ki van küldve. És ugye ez csak a kép. Mert érdekes módon a hang, bár rajongok Leonard Cohenért, tehát nagyon boldog voltam, hogy őt tették a trailer alá, de a hanghoz nincsen közünk. Azon, hogy mi a sztori alakításában, tehát egy picit az írásban tudtunk részt venni, és aztán onnantól minden, ami a képpel kapcsolatos, meg a koreográfiát, meg mindent, de egy teljesen másik zenére vágtunk, csak ilyen előzetes hangeffektekkel, vagy csak ilyen konzerv hangeffektekkel, mert az igazi keverés az oda történik. Vagy történt ennek a konkrét trailernek az esetében.
Na, hát akkor tessék frissíteni az IMDb profilodat.
Igen, ez jó fog kinézni, és óriben, ez biztos.
Vagy, ha majd kitalálják az IGDB-t, az Internet Game Database-t, akkor abba be lehet írni. Egyébként ezen kívül várható még esetleg a jövőbe, vagy ezt még te se tudod, hogy valami más hasonló trélert megrendezel majd, vagy van esetleg valami más?
Nagyon remélem, hogy lesz, illetve vannak függőben most is projektek. Szerencsére nagyon jónak tűnik az együttműködésünk a Digikkel, én nagyon szeretek velük dolgozni, és úgy tűnik, hogy talán ők is szeretnek, mert dolgozunk folyamatosan együtt dolgokon, csak hát ez mind olyan projekt, amiről még nem beszélhetek, mert vagy olyan játék, ami még nem jött ki, vagy bizonytalan projektek, tehát már minden ilyen munkáról csak akkor lehet beszélni, amikor már kijött.
És van olyan trailer, amiben hasonló minőségben vettél részt? Tehát, hogy jelenleg is készülőben olyan?
Nem, trailer most nincs. Most kárcíneket csinálunk. Játékokba.
Cool.
És mennyiben más mondjuk egy ilyen animációs dolog, mint egy élő szereplős? Tehát, hogy én mindig olyan nehezen tudtam megfogni azt, hogy egy rendező mit csinál egy animációs filmnél. Mert hogy egy élő szereplősnél ugye ott ül, és akkor mondja, hogy jó, emeld följebb a fejed, vagy hangosabban, vagy vetkőzz le, vagy mit tudom, én most tényleg csak hülyeséget mondok. Hogy egy szóval animációs
így képzeled, viszont... képzeled el a rendezést. Tehát. Hát most... Emeld fel a fejed, vetkőzz le. Jó.
Hát, az elején mindenki képzeli.
Gergő világában.
Én szeretném ezt csinálni rendezőként, az biztosan. De hát egy animációnál még valami nem úgy néz ki, akkor az tök sokáig tart, amíg meg tudják például változtatni, nem? És hogy azt meg nem tudod, hogy most ez jól fog-e kinézni, vagy hogy fog működni. Tehát ez sokkal jobban fejben működik inkább egy ilyen rendezés, nem?
Az a baj, hogy ez egy teljesen másik másfél órás beszélgetés, mert teljesen más, mint az élőszereplős, de ugyanakkor meg nem. Mert ugye ez a technológia, hogy abban a trailerben, amit láttatok, itt az történik, hogy motion capture-rel fölveszünk, tehát minden mozgás, minden egyes karakternek a mozdulatai, azokat megcsinálták ezek a csodálatos srácok, a kaszkadőrök, illetve színészek helyenként. És aztán minden más, a mozdulatokon kívül minden más az gépben készült, tehát a 3D majában van építve a díszlet, ott kerül rá ezekre a nem is tudom, hogy hívják, de hát ugye mozgáspontokkal fölvett ilyen csontvázak vannak, és akkor arra rákerül az adott karakternek a bőre, kénye, a textúrája, igen, minden. De más, és az épületek is minden, minden izében egy üres teremben vesszük fel ezeket a mozgásokat, meg akciókat, sok-sok kamerával körülvéve, trackpointokkal, ahogy azt ezekben a verfilmekben lehet látni. És aztán azt kiküldjük, tehát hogy ez a folyamatos ellenőrzés van, folyamatos beszélgetés a mindenkivel, hogy akkor ez így legyen, vagy amúgy legyen, korrigálni, de maga a korrigálás sem ott viszi el a sok időt, ahogy gondolod talán, hanem teljesen más szempontok alapján kell például nem túllépni a büdzsét, mint egy élő szereplős filmnél. Tehát a Kút esetében például, csak hogy a legevidensebb példát mondjam, azt is kétszer meggondolod, hogyha 33 napot van forgatni, hogy leteszel egy fárcsint, hogy megmozduljon a kamera. Egy ilyen animációs filmnél az meg alap, hogy úgy mozog a kamera, ahogy akarod. Tehát az nem kerül pénzbe, hogy bárhonnan, tehát az űrből is mutathatod, és aztán egyszer csak lezuhan a földre a kamera, azt is meg lehet csinálni, csak ott már is belép az a képbe, hogy akkor meg kell rajzolnod az űrt, a föld, tehát értitek, teljesen máshol lesz bonyolult a történet. De hát borzasztóan élvezem, mert mikor tudnék én ilyen kaszabolós, élőszereplős filmet csinálni, meg nem tudom én milyen csatákat, amik nagyon, nagyon, nagyon jó. Ahogy az HBO-ban azt éreztem, hogy elvégeztem egy egyetemet forgatókönyvírással kapcsolatban, itt meg egy ilyen szerintesen intenzív rendezői kurzust, az ember mindig mondja, hogy megnézi ezeket a nem annyira jó hollywoodi akciófilmeket, és így azt gondolja, hogy hát, hogyha ilyen infrastruktúra lenne körülöttem, hát ilyet én is tudnék rendezni, de semmi nincs, és aztán itt meg van lehetőséget kipróbálni, hogy tényleg tudnál-e olyat rendezni, vagy nem, és ez tök jó.
Akkor szerintem Attila nem húzott tovább az idődet, szerintem akkor legyen elég az előbeszélgetés. Hát kedves hallgatók, akkor ez lett volna ez a számozott adás mostanra, és akkor gyakorlatilag, ahogy ez az adás megjelenik, online lesz az audio kommentárunk is. Ezt megtaláljátok ugyanúgy a csatornánkon. Hát érdemes hozzá a Kút filmet megnézni előtte, mert egyszerre a kettő szerintem kontraproduktív. Úgyhogy, ha megláttátok a Kút filmet, akkor nyugodtan hallgassátok meg az audio kommentárt, amit mindjárt elkészítünk. Attila, köszönjük szépen, hogy részt vettél itt a podcastben, és akkor hamarosan folytatjuk veled, és akkor a hallgatóknak mondom, hogy szeptember vége felé aztán még egyszer jelentkezünk itt a szeptemberi premierekkel, de lehet, hogy október elejére csúszik, ezt majd kiírjuk, úgyhogy tartsatok velünk, nézzetek Kutat, és akkor...
Bocsát, én is elköszönöm, igen, hogy nagyon persze. Köszönöm a hallgatói kérdéseket, meg nem veletek is a beszélgetést.
Igen, itt
köszönöm.
Egy párat még a film alatt még felteszünk, mert tényleg így kapcsolódik egy adott részhez, úgyhogy aki nem hallotta a kérdését, az jó eséllyel még hallani fogja valamilyen formában, az audio kommentárban, úgyhogy köszönjük szépen tényleg a részvételt a hallgatóknak, most is nagyon aktívan részt vettetek. Na, köszönjük szépen Attila, köszönjük szépen köszönöm. Kedves hallgatók, és sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Csapó.